18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Októberben a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.674.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 217.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2025. augusztus-októberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.672.000 volt, 31.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24.000-rel, 2.467.000-re mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2.205.000-et tett ki. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.493.000 fő dolgozott, 45.000-rel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 74.000 fő, a külföldön dolgozóké pedig 105.000 volt. A jelentés szerint a 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt, írja a KSH közleménye. A vidék fejlesztésének jövőbeni egyik kulcsa a térségi szemlélet meghonosítása, hogy a település alapú fejlesztéspolitika mellett a térségi szemléletek is érvényesüljenek a fejlesztési programok megvalósításánál. Így fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Sukoron. Cunyiné Bertalan Judit a versenyképes járások program részeként megvalósult, a térfigyelő kamerák létesítése, fejlesztése és település üzemeltetési eszközök beszerzése című projekt eszközeinek átadó ünnepségén arról is beszélt, hogy a korábbi fejlesztés politikai módszertanoktól, gyakorlatoktól eltérő támogatási igényfolyamatot alapoztak meg, ez pedig a térségi szemlélet. Az államtitkár hozzátette, országosan 1027 projektjavaslat érkezett idén, amiből mintegy 2830 támogatási döntés született. A kormány figyelembe vette azt az igényt, hogy a konzorciumokon belül a kedvezményezetti jogállás illesse meg a települési önkormányzatok mindegyikét, így könnyebben, gyorsabban tudják a beszerzéseket és a kisebb infrastrukturális fejlesztéseket egyszerűsített szabályok mentén az összegszerűséget tekintve megvalósítani. Az önkormányzatok többek között gyermekjóléti és az időseket segítő fejlesztésekre pályáztak, a települések együttműködésében jó programok születtek. A program gyors átfutású, így a fejlesztések gyorsan megvalósulnak, hangsúlyozta az államtitkár. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 2024-re vonatkozó frissen közzétett ivóvíz minőségi értékelése alapján Magyarország településeinek 99,8%-án biztonságosan fogyasztható és jó minőségű az ivóvíz. A központ közlése szerint az ország ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább 4-szer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár naponta. A vizsgálatok során több mint 60 különböző paramétert ellenőriznek, beleértve a kémiai anyagokat és a mikrobiológiai jellemzőket is, tették hozzá kiemelve, a vizsgálati eredmények túlnyomó többsége országosan 99-100%-ban megfelelt az előírásoknak. Az átmeneti kémiai kifogások leggyakoribb oka a fertőtlenítési melléktermékek, emelkedett nitrit koncentráció vagy növényvédőszer maradványok megjelenése volt, amit a vízkezelő technológiai üzemzavara, illetve a kutak műszaki hibája okozhatott. Az eseti vízminőségi problémák okát a népegészségügyi hatóság minden esetben kivizsgálta, és elrendelte a biztonságos ivóvíz ellátás érdekében szükséges intézkedéseket, fogalmaz a közlemény. Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű ingyenes COVID-19 vakcina, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írják, mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott mRNA-s alapú oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak, tették hozzá megjegyezve, a krónikus betegséggel élő 12 év alatti gyermekek oltása szülők kérésére biztosított. A védőoltás beadása a házi orvosoknál kérhető. A központ tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata. Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a központ arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást.
Az időjárásról.
Vasárnap főként az ország keleti felén marad az erősen felhős vagy borult idő, míg nyugaton a köd és a réteg felhőzet feloszlása után általában több órára kisüt a nap. A keleti megyékben eső előfordulhat, a légmozgás gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 7 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, a múltam hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, akiz elengedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a neved. Vinnélek magam, az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. neki szép emlék, már nem hiszem a mesét.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisonti csillakozmetikus stílus tanácsadóval a hűvösebb, szelesebb időben alkalmazandó bőrápolási praktikákról beszélgettem.
Hogy sokaknak érzékenyebbé válik a bőre, kipirosodik, kiszárad, viszket, hirtelen beállt hideg, az ilyen sokként éri a bőrt, és bizony tényleg sokan így érzékenységgel reagálnak rá.
Majd Horányi József horgászt a halak őszi vermeléséről kérdeztem.
És bármilyen furcsa is, ezek nem egy helybe vannak és csak lebegtetik az úszójukat, hanem állóvízben határozottan vándorolnak. Nagyon lassan mozog a csapat, de vándorlik. Ezt most csak arra fogom mondani, hogy a horgászmódszereknél attól, mert még 20 percig nem volt kapásunk, nem biztos, hogy érdemes elrohanni onnét, mert lehet, hogy csak az etetőanyagunk olyan, hogy még a csapat nem ért oda, nem érezte meg olyan intenzívnek azt az illatanyagot, hogy már elinduljon oda és odaérkezzen.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan séftől néhány különleges szárnyas a pulyka, a gyöngytyúk és a fácán elkészítéséhez kaphatnak ötleteket és tippeket a hallgatók.
Hát a gyöngytyúkunk, amit ugye ismerünk, talán az egyetlen olyan szárnyas, ami Afrikából származik és úgy háziasították. 13.-14. század körül még csak díszmadárnak tartották ezek a királyi udvarok, és utána kezdték el a parasztok, illetve a szegényebb réteg tartani.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Esik azután, eláll az eső, ez a fél eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmes ő. Mégsem mondanám másnak, ő pedig volna jobb szó is rá. De attól tartok én, ha kiejteném a számon, meghallanám. Meghallanám, elszaladnak. Egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, ha folyton elmegy. Nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Esik azután, eláll az eső, és aztán esni kezd újra. Ez az eső itt, félre eső, a felhő létet unja. Ez a szerelem, pontosan ilyen, elpárolok, ha fárad. Erre persze én elhagyott szegény, magamban üvöltök várat. Meghallanák, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy. Nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Azután eláll az eső, ez a fél eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmes ő. Hol nem, hol igen, ő már csak ilyen, érteni nem lehet. De hogyha nincsen itt, már csak az segít, ha némán üvölthetek. Némán üvölthetek. Meghallaná, elszaladna. Egész héten dühös volna rám az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy. Nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha úgy ér-
és ez van. Szeretni ezt kell jobb, ha inkább magamban tartom, ha úgy is elmegy. Nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van. Szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép napot kívánok neked.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
Így hirtelen tölt ránk azért ez a elég hideg téli időjárás, nagyon sok csapadékkal, és az előző adások egyikében beszélgetünk a szeles időről. Hát itt most még megspékelt az időjárás nedvességgel is. Valószínűleg mindenki észrevett, hogy a bőrére azért nincs olyan jó hatással. Vannak, akik kifejezetten érzékenyek egyébként a hideg levegőre, és például kirepedezik a kezükön a bőr, ha nem hordanak kesztyűt, vagy akár az arcukon is. Szóval, hogy milyen különleges bőrápolásra van szükségünk az átlag bereknek, akik, tehát nem szeretnék, ha a hideg bármilyen problémát okozna a bőrükön, illetve azoknak, akiknek különösen érzékenyek erre.
Mondhatni, hogy váratlanul tölt ránk a hideg, de azért tényleg nem volt váratlan, mert éppen itt van az ideje, csak eddig nagyon jó dolgunk volt, szerencsénk volt itt a jó idővel, és bizony tapasztalom így a klienseimnél is, hogy sokaknak érzékenyebbé válik a bőre, kipirosodik, kiszárad, viszket, tehát hirtelen beállt hideg, az ilyen sokként éri a bőrt, és bizony tényleg sokan így érzékenységgel reagálnak rá. Tehát ilyenkor a kozmetikai kezeléseknél például a sokkal zsírosabb, testesebb, olajosabb, tehát olyan növényi olajakat, vajakat, zsírokat tartalmazó kezeléseket részesítem előnyben. Miért? Mert a bőrnek ilyenkor a zsír tartalmát, tehát ezt a bőrvédő rétegét kell erősíteni. Van egy ilyen bőrbarrier réteg, ez a hivatalos neve egyébként, ami védi a bőrünk alsóbb rétegeit, így az időjárásnak, meg a külvilágnak a viszontagságai ellen. Na most ez hirtelen azért sérülhet is mindenféle külső behatásra, és az egyik ilyen bizony a szél, meg a hideg, a fagy különösen, ugye, hogy most azért még havazott is ilyen idejekorán, és ha ez megsérül, tehát mondjuk annyira lecsökken a fagyú termelése a bőrnek, de a zsír rétege, ennek a barrier rétegnek az egyik összetevője, akkor nagyon gyakran ilyen érzékeny kipirosodással és akár extrém berepedezett szárassággal is jelezhet a bőr. És ez leginkább így, ahogy említetted, igen, a kézfejen, az ujjközök között szokott lenni, és kifejezetten azért ez egy fájdalmas dolog, nagyon gyakran. És igen, valóban lehet kesztyűvel védekezni ellene, plusz a krémekkel, tehát bőrápoló, testesebb, sűrűbb, tehát nem csak egy hidratáló, hanem zsíradékot is tartalmazó kézápoló, testápolót lehet ilyenkor nyugodtan használni, akár még úgy is, hogy lefekvés előtt jó alaposan bedörzsölve, bemasszírozgatva a kézbe, és akkor úgy feküdjenek le éjszakára. És igaz az arcbőrre is, hogy az otthoni ápolásnál tulajdonképpen a legegyszerűbben úgy tudom szemléltetni, hogy váltsuk át a nappali és az éjszakai termékeinket, vagyis cseréljük föl. Tehát amit jó időben ugye eddig nappalra használtunk, ugye itt a hidratálás volt, a fő szempont, a szérumok, amik szintén vizes bázisúak, a legtöbb szérum ugye vízoldékony anyagokat tartalmaz, azokat most tegyük át éjszakára, és amit éjszakára használtunk, ugye mindig azt mondjuk, hogy éjszakára legyenek azok a termékek, amelyek lassabban szívódnak föl, kicsit zsírosabbak, vagy fénylik is tőle a bőr, azokat pedig tegyük át most nappalra. Lehet, hogy a sminkelés azért nehezebb lesz rá, megoldható, de pont ezért, hogy egy krém ugye testesebb, több a zsíradék benne, több az olaj benne, ezért egy erőteljesebb felszíni
természetes védelmi vonalat fog beteljesíteni így a bőrünknek a felszínén. Tehát sokkal jobban óvja a bőrt a hidegtől is, meg a széltől is, meg a fagytól is. Ez a legegyszerűbb, hogyha eddig így használtak a hallgatók külön nappali meg éjszakait, akkor cseréljék meg. Azt azért tudni kell, ugye az éjszakai krémekben nem szokott lenni fényvédő, tehát ha valakinek olyan kezelése van, vagy téli síelésre megy, akkor mindenképpen a fényvédőt azt pluszként, extraként kell még a bőrre kenni, és a legkülső rétegként ugye úgy fogja védeni a bőrünkön, így a téli sportok alkalmával, de amikor többet vagyunk a szabadban, akkor erre is kell gondolni, hogy az egész napos kintartózkodás során, még akár ha borult is az idő, de UV-sugárzás az éri a bőrünket, és akkor, hogyha valaki ugye foltosodásra hajlamos, vagy tényleg olyan kezelés alatt áll éppen, ami fényérzékenyíthet, ugye ilyenkor szoktunk azért télen olyan kezeléseket csinálni, akkor a fényvédelem bizony ilyenkor is szükséges.
A hideg időjárásnak a bőrre való hatásán javíthat-e esetleg olyan krémek használata, amelyek mondjuk különböző gyógynövényeket tartalmaznak?
Persze, hát a gyógynövényeknek is nagyon soknak van gyulladáscsökkentő hatása. Az már más kérdés, hogy ki mire érzékeny. Mert ugye akinek mondjuk ilyen mindenféle növényi allergiája van, ott azért érdemes tesztelni előtte valahol. És a tesztelést az alkar belső felületén lehet elvégezni, vagy a nyakon, a fül alatti területen. Mert ez mind a két terület ilyen érzékenyebb pont, tehát hogy ne az arcunkra kenjük föl egyből, hanem egy kisebb ilyen 10 forintosnyi területen érdemes azért ezeket kipróbálni. Meg majdnem minden új krémet. Tehát én azért szoktam javasolni, hogyha lehetséges, akkor minta legyen, mintát tudjunk kapni, és akkor úgy érdemes próbálgatni. Ne kelljen rögtön a pénzünket beletenni egy termékbe, hogyha nem ismerjük, mégis újat használunk.
Ezek a bőrproblémák egyébként jelenthetnek ekcémát is?
Akár lehet belőle, igen. Van például hideg allergia, tehát hogy ez létező dolog, igen, akár lehet ilyen is. Vagy például akinek rozáciára hajlamos a bőre, ugye, hogy időnként, időszakosan kipirul, és akkor lehet látni, hogy a kis hajszálerecskék is ott vannak már, a bőrön átlátszódnak, akkor nekik különösebben érzékenyen reagál a bőrük a hidegre. Tehát a rozácea, az ilyen kis hajszálértágulatok, azok a hirtelen hőmérséklet különbség, tehát mondjuk fűtött szobából kimegyünk ebbe a nagyon hidegbe, vagy fordítva kintről bejövünk a szabadból egy lakásba, akkor ott is erőteljesebben pirulhat, mint egy átlag bőr, amelyiknek nincsen semmi problémája. Nyugtatókrémek, ilyen érzékeny bőrökre való termékeket lehet keresni gyógyszertárban, drogériában, ugye kozmetikusoknál, aki meg tudja állapítani a bőr állapotát. Nálam is volt a múlt héten egy paciens, aki direkt azért jött, hogy neki is ilyen érzékenyen reagál a bőre sok mindenre, és akkor, hogy beszéljük, hogy most mi való neki, vagy mit használjon egyáltalán, amit most használ, az jó-e, vagy mit építsen még be, vagy mit hagyjon el. Tehát azért megér egy ilyen konzultációt, úgy gondolom, hogy a bőrünknek az állapota. És amikor ugye már öregszik a bőr, akkor pedig még érzékenyebbé válhat. Tehát, hogy vannak ilyen különböző érzékenyítő szakaszok és tényezők, amelyekre figyelni kell.
Én nem is tudom, hogy hol olvastam, interneten vagy valami újságban, olyan kesztyűről, vagy olyan anyaggal átitatott ilyen kesztyűről, amit éjszakára kell felhúzni, hogy ezeknek a problémákat így, nem is gondolom azt, hogy véglegesen orvosolja, de legalább egy kicsit enyhíti a tüneteket. Te erről tudsz valamit?
Igen, létező dolgok. Ezek nem pamut kesztyűk, hanem hát, mint egy ilyen nylon kesztyű, nyilván egy olyan anyag, mert az tele van igen hatóanyaggal, tehát csak bele kell dugni a kezünket. Aki bírja, hogy ebben alszik éjszaka, nagyon jó tud lenni. De ha nem is egész éjszakára, akár egy esti tévénézés, könyvolvasás, tehát egy pihenő időszak alatt is, hogy ha már egy órát rajta tud lenni a kezén, én is szoktam a vendégeimnél alkalmazni kezelés közben, hogy így ráhúzom a kezükre, és nagyon megpuhítja, megszépíti a bőrt, tehát valóban egy erőteljes tápanyaggal látja el.
de sose felejtkezzünk el a kézkrémekről. Érdemes több helyen is tartani, ugye egyet a táskában, mert hogyha elfelejtjük bekenni, akkor még menet közben, út közben működhet, vagy akár a sok kézmosástól napközben, akkor újra kell kenni. Aki autóval közlekedik, lehet egy az autóban, és legyen egy a konyhában, például a mosogatások utáni időszakra, vagy egy a hálószobában. Tehát, hogy kinek milyen a napközbeni életterülete, mi mindent csinál, akkor gondoljon arra, hogy ugye azt nem felejtjük el, ami szem előtt van. Tehát ilyenkor érdemes akkor ezeket oda tenni, hogy szem előtt legyenek.
Az ajkak, ugye azok is a hidegben, hát sokaknak kicserepesednek, vagy esetleg extrém esetben ki is repedhetnek. A hétköznapi ajakápolónk, amit egyébként minden nap használunk, elegendővel, vagy ott is váltsunk inkább egy zsírosabbra.
Tehát egy jó minőségű ajakápoló, az szintén ilyen napi szükséglet, elengedhetetlen. Én magamról is tudom, hogy ilyenkor sokkal érzékenyebb, tehát gyorsan kiszárad a szájam, de vannak már jó minőségű ápoló szájfények, tehát hogy aki egyébként is szeretne szájfényt, akkor az is lehetséges, illetve ilyenkor télen visszajönnek a klasszikus krémes rúzsok, mert ugye azok megint ápoló hatású viaszokat, olajokat, zsírokat tartalmaznak. Tehát egy rúzs, az mondhatni ilyenkor télen ilyen alapdarab, mert ápoló hatású.
Hát én azt hiszem, hogy itt nagy hirtelen a hideg beköszönte versus bőrápolási változtatások témáról ennyit tudtunk elmondani. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, és megosztottad velünk ezeket a jó tanácsokat, amelyeket mindenkinek érdemes szem előtt tartania. Én további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést kívánok neked, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen, szia Mese!
Tudod, hogy boldog voltam én, mikor még közeledtél felé, mikor még nem éreztem úgy, hogy nincs remény. Tudom, hogy nincsen örök nyár, s az ősszel mindig együtt jár, hogy sárba volt sok kerekő, színes levé. A szomorú hogy vesztes lesz, akit elszédít a fény. Egy koldusból sose lesz király, csak áldozat, kit álmos szíven talál. Álmomban ölelkezem még vele, álmomban rám ajtott fél. Álmomban érzem magamon kezel, igazán szerettelek, amikor együtt voltam vele, de éreztem, hogy közös jövőre nincs esély. Tudom, hogy neked is jó esett, hogy végül megtörténhetett, amit a bánatomra már felejtenél. A szomorúan látom én, hogy vesztes lesz, akit elszínít a fény.
És ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
Szerbusz mesélj, és üdvözlöm a hallgatókat!
Az ősz kellős közepébe járunk, úgyhogy amellett, hogy megváltozott az időjárás, a vizek hőmérséklete, ugye a halak, hát készülnek a télre, viszont mi meg szeretnénk kifogni őket, és erre van különleges módszer.
Nem is csak maga a módszer különleges, hanem inkább az, hogy a halaink megváltoztatják a eddigi kedvelt pozíciójukat, helyzetüket, és más helyeket keresnek, hiszen a parti vizek elkezdtek annyira hűlni, hogy mind a táplálékban szegényebbek lettek, mind pedig a hideg miatt a halak elkezdenek elgondolkozni azon, hogy télen vajon hol is fognak elvermelni. És bizony-bizony, mostanra már megértük azt, hogy a halak és a békés halak nagy része már igenis elkezdett a vermelő helyek koncentrálódni, és most már csak egy-egy ilyen szebb napsütéses napon csak úgy kirajzanak, kiszaladnak a sekély parciába, de egyébként estére visszajönnek a mélyvizekbe.
Hogy fogjátok megtalálni ezeket a vermelő helyeket?
Hát először is tudni kell azt, hogy a halak azok nem csak halfajonként csoportosulnak néha, hanem méret szerint is. Tehát nagyon gyakori az, hogy ahol papírkeszegeket fogdosunk ilyenkor télen, ott nem nagyon fogunk fogni mondjuk kilós dévérkeszeget. Tehát azok egy másik csapatban máshol. Hiába egy azon fajtában találkozunk, mert dévérkeszeg ez is, meg dévérkeszeg az is, de mégis méret szerint különböző.
De miért?
Azért, mert tehát a nagyobb halaknak ugye nagyobb a áramlástűrő szerepük. Ők télen is szívesebben vannak esetleg olyan gödrök környékén, amiben azért kicsit jobban áramlik a víz.
Aha,
ennek
értem.
Hátrány az, hogy kicsit többet kell mozogni, előnye viszont az, hogy több kaját tudnak bemosni.
Aha, értem.
Ugyanakkor a papírkeszereknél például szempont lehet az is, hogy lehet valami olyan helyet találjanak, amit egyébként a ragadozó halak majd később, pár hét vagy egy hónap múlva, vagy decemberre, már nem fognak szintén megkeresni, hiszen ők még potenciálisan táplálék halak a kilós csukának. Tehát még ez egy szempont például. Ugyanakkor meg a papírkeszeg biztos, hogy nem szereti a áramló vizet, uh-huh. Inkább olyan helyeken fogjuk megtalálni,
ahol szinte áll a víz.
Ahol csak úgy lötyög a víz. Uh-huh. Egyébként az jellemző, hogy minden békés halfaj igyekszik olyan vízterületre menni, ami egy kicsit nyugodtabb víz, és ha esetleg tényleg az majd megéheznek, akkor onnét majd látogatnak olyan helyekre, amit esetleg feltétlenül egy áldásban több táplálékot tud hozni. Hát a halaknak ugye a hőmérsékletű az nagyban függ a külső hőmérsékletől, a maga víz hőmérsékletétől, nem mondjuk az emberé, ebből kifolyólag minden életritmusa lelassul, tehát a mozgása is, emésztése is lassul, illetve hát a reflexei meg minden egyéb más is, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a halak ekkor is táplálkoznak, csak kevesebbet. Mindenféleképpen megéri rájuk horgászni. Itt tulajdonképpen a vermelőhely környékén nagy csapatokról beszélünk. Ebben a sok darab halból azért nagy valószínűsége előfordul az, hogy talán 15-20 éhezőt, amit ha jól csalizunk és horgászunk, akkor meg tudjuk fogni. Uh-huh. Tehát inkább azon alapul ez a fajta, és azért mondogatom azt a horgászoknak, hogy nem kellett enni a horgászbotot, attól még novembert írunk, mert az igaz, hogy nehezebb a halakat megtalálni. De ha egyszer megtaláltuk, épp úgy meg tudjuk őket fogni, sőt, vannak olyan vermelőhelyek, amelyek egészen nagy területen fekszenek, és a vermelőhelyen több keszeg csapat. Tehát mondjuk van egy kis keszeges csapat, ilyen tenyeres keszeges csapat, meg mondjuk van egy a másik végében egy nagy keszeges csapat, egy ilyen 70-80 dekás kilós keszeges uh-huh. csapat, és bármilyen furcsa is, ezek nem egy helyben vannak és csak lebegtetik az úszójukat, hanem állóvízben határozottan vándorolnak. Nagyon lassan mozog a csapat, de vándorlik. Ezt most csak arra fogom mondani, hogy a horgászmódszereknél attól, mert még 20 percig nem volt kapásunk, nem biztos, hogy érdemes elrohanni onnét, mert lehet, hogy csak az etetőanyagunk olyan, hogy még a csapat nem ért oda, nem érezte meg olyan intenzívnek azt az illatanyagot, hogy már elinduljon oda és odaérkezzen. Tehát ilyenkor az azt kell, hogy mondjam, hogy nyáron gyakran mondom azt, hogy egy etetés mondjuk egy órán belül nem vált be, akkor ott kell hagyni a fenébe, de itt most ezt nem mondom. Itt azt mondom, hogy ilyenkor egy kicsit mind túl szoktam aromázni is egy kicsit, tehát nem csak a hagyományos mennyiséget teszem bele, ami benne van az etetőanyag a gyárlag, hanem kicsit mind túl szoktam mutyolni egy kicsit. És ilyenkor bedobom, kényelmesen lehet, föl lehet készülni, nem kell kapkodni, rohanni. Ilyenkor azt mondom, hogy helyre azért rá kell szállni legalább 2, inkább 3 órát. Azzal kiderül, hogy az egyébként vermelőhelynek hit vermelőhely, az egyébként jó-e vagy nem. Most még itt egyetlen szót a vermelőhelyekről váltsunk. Ezeket megtalálni különben nagy művészet, és időnként alakulnak is ezek a vermelőhelyek, tehát vannak olyan áramlási viszonyok, itt a nagy áradásra, tavaszi áradásokra gondolok, amik kicsit átalakítják ezeket a vermelőhelyeket, és lehet, hogy még tavaly jó volt, idén már nem olyan vonzó azoknak a halaknak.
Vannak egyébként ilyen tipikus jelek, hogy itt vermelőhely lehet?
Igen, tehát például Tiszáklakon például az erőm alatti részen gyakran vannak olyan rész, ott áramlik gyorsabban a víz. De most beszélhetünk a Dunáról is, vagy bármilyen más ilyen területről, és vannak olyan jelek, amikor az ember azt tapasztalja, hogy ebben az áramló vízen ilyen szintén lötyögős tükrös áramlások, az is áramlás, az csak ilyen látszik, hogy ilyen tiltó a támolygó áramlás. Az két dolog lehet. Vagy lent van egy hatalmas nagy beszakadt kő, vagy nagy fa, amiben van iszapolva, vagy homokolódva, és mögötte kialakul egy kis mélyedés, és abban tulajdonképpen megtörik a víz áramlása, és ez a felszínen is tükröződik. Na most evidensen, mint a víz közben halad, nem pont ott fog feljönni az áramlás, ahol mi látjuk, hanem valószínűleg az a gödör, az hamarabb keletkezik, tehát jó pár méterrel a felszínjelzés előtt van ez a gödör. Erre szoktam azt mondani, hogy itt vannak az időszak, amikor az ember olyan ólommal dobál, ami nincsen horog. Tehát olyan felszereléssel dobál, ami nem tesz horogot, csak tesz rá egy olmot. És akkor fogja, hát olyan olmot, amivel nem tud elakadni, tehát például cseppolmot. És akkor bedobál előtte lévő része, megszámolja, hogy 5 másodperc alatt él, amikor ötig számol. Akkor dob egy fél méterre odébb, és akkor megint ötig számol. Ez csak jobb, hirtelen 7-et vagy 8-at kell számolni. Na, azt az irányt, meg azt a távolságot meg kell jegyezni, mert az egy feltehetően egy vermelőhely. És mi azt kell tudni, hogy az ember talált egy vermelőhelyet egyik évben. És különösebben nem változtak ott a mederviszonyok, az 99%-ban következő évben, meg azután következő évben is vermelőhely marad. Uh-huh. Tehát azt tudni kell, hogy ezek a vermelőhelyek, ezek olyan...
Ezek ilyen bejáratottak.
Igen. Tehát ha az ember ismer egy pár ilyet, akkor elég nagy biztonságban ki tud menni horgászni. Tehát már nem azzal történik, hogy keresi a halat, mint tavasszal vagy nyáron, és etetgetés próbálkozik, hanem azt tudja, hogy ott van a hal. Kérdés az, hogy tudok-e úgy etetni, hogy oda csaljam, pont a horgom köré, vagy pedig vannak olyan időjárási körülmények, hogy érdemes-e egyáltalán horgászni, mert azt tudni kell, hogy amikor jönnek ezek a hirtelen nagy időjárási frontok, különösen nagy széllel jön, akkor de az étvágyukat, meg a mozgásképességüket, hogy akarnak egyáltalán mozogni, az jelentősen visszaveti. Uh-huh. De egy olyan időjárási körülmény, amikor azt mondjuk, hogy már 2-3 napja ugyanolyan időjárás. Nem fontos, hogy süsse a nap ezerrel, csak legyen kialakult állandó körülmény, uh-huh. és akkor halak kicsit felbátorodnak. És jobban elkezdnek vonulni, vagy jönni, és az ilyenkor az ilyen jó csalizó ingerekre elindulnak. Ezeket kell kifogni. Amikor most beszélünk eszekkárászpont, tehát ilyen békés halaknál, egyértelműen az jellemző, hogy ők nem fekszenek bele az iszapba. Hiszen az iszap az egyrészt tartalmaz kellemetlen gázokat, másrészt a finom apró iszap mennyiség, hogy ott egy kisebb sorolású helyen vagyunk, betapadhat a kopoltyúba, ott már az oxigén felvétel rontja. Tehát ők alapvetően az ilyen helyek fölött lebegnek, és tulajdonképpen van egy úszóhólyajuk neki, hát ne felejtsük el, de azzal beállítják úgy a fajsúlyukat, hogy gyakorlatilag, ha az úszójuk nem is mozdul, szinte egy helyben maradnak, tulajdonképpen csak azért kell az úszójukat mozgatni, egy kicsi áramlás, hogy mindig van ezeken a helyeken, hogy a kicsi áramlás, ami van, annak ellen tartsanak. És tulajdonképpen tényleg minimális energiabefektetéssel egy helyben marad a csapat. Tehát vannak más szempontok is, mert például folyóvízen ugye vannak ezek az áramlási jelek, amiből lehet következtetni a dolgokra. Ilyenkor például nagyon jók a nagyon enyhe visszaforgók. Tényleg ilyen, tehát úgy visszaforgók, vannak ilyen kőgátok a árvíznek a irányítására. Emögött mindig kialakulnak kisebb-nagyobb langós részek. Na most ezeknél minden vízállásnál más és más erősségű az után következő kóvágó, kavargó víz. És hogyha tíli vízás általában alacsonyabb, hiszen a hó az leesik, de lemolvad el. Tehát nem olyan, mint egy nagy esőzés, hogy hirtelen megnyomja a folyó vízszintjét, hanem az majd később fog megnyomódni, majd tavasszal, amikor olvad. Tehát sokáig állandósult vízszint van. Ilyenkor több ilyen kőrugony mögött is kialakulnak ilyen csendes langók. És ilyenkor tulajdonképpen a halak kiválasztják azt, hogy melyik az a langó, ami az áramlás viszonyok szerint nekik legjobban, legkényelmesebben áttelelhető hely. Tehát ilyenkor több ilyen helyet is kell ismerni, és rá kell próbálni, mert lehet, hogy ami tavaly mondjuk egy 160-as vízszintnél jó, az egy jó magasságú volt, és ott a mögött a kőrugany voltak, mellett voltak, de lehet, hogy 120-as vízállásnál lejjebb mennek egy kilométerre, tehát következőben egy kilométerre lentebbi kőrugonynál találjuk meg ugyanazt a csapatot mondhatni.
A tavaknál mik azok a jelek, amikből tudhatjuk, hogy ott vermelőhely van?
Ez a legnehezebb. Tehát a tavi vermelőhelyeket megtalálni nagyon nehéz. A tavi vermelőhelyeknél mondhatnánk szinte biztos azt, hogyha ez mindig általában a holták vagy a tónak az egyik nagyon mély része, vagy mély része. Ez inkább a holtákra igaz, mert a kavicsbányáknál ott nem biztos, hogy a legmélyebb gödrök lesznek a legjobb vermelőhelyek, hiszen azokban már nagyon sok olyan víz is osz, hogy abban a mélységben, amilyen pangóvíz, tehát már halak szempontjából tartalmazhatnak olyan káros anyagokat, amiket nem szívesen vesznek. Ott nem jellemző az, hogy a legmélyebb vízrész. De egy holtágnál ami természetes képződmény, ott elképzelhető, hogy a legmélyebb vízrész lesz, nagy valószínűsége az, hiszen a holtáraknál a legmélyebb vízrészek úgy alakultak, hogy valamikor az ott folyó víz, Tisza, vagy bodrog, vagy sajó, bármi, kimosta. Na most ottól kimosta, ott nagyon kicsi az iszapréteg. Ha kicsi az iszapréteg, akkor annál ideálisabb egy vermelőhelynek, hiszen kevés olyan káros anyag jön majd fel abba az iszapból, ami egyébként őket zavarja. Én azt mondom, az állóvizekben ezt úgy lehet jól megtalálni, hogy szájhagyomány útján terjed, illetve még azt szoktam mondani, sajnos ez csak tréfásnak hangzik, de a valóságban ez nem így van, hogy ahol látjuk, hogy egy kormány csapat letáborozott, akkor ott sajnos vermelőhely volt, vagy van.
Csak volt.
Mert lehet, hogy csak volt, mert szétverték a csapatot, de hogyha a kormányra arrébb ment, akkor lehet, hogy visszaállnak a halak. De mindesetre az ilyen helyeket meg kell jegyezni, mert attól, mert még nincsenek ott a kormányok, lehet, hogy visszaállnak oda a halak. És utána akkor eredményesen lehet rájuk horgászni. Lehet, hogy nincsen 10 000 csapat, csak egy 2 000 csapat, de nekünk az is elég, hogyha annak a 1%-a akar lenni, mert akkor is tudunk rajta horgászni. Szerintem nagyjából ennyit a vermelőhelyekről, és szerintem a következő adásban pedig kivesézzük a módszereket.
Egyébként ilyenkor szeretsz horgászni járni? Tehát neked megvannak a tuti helyek, ahol már tudod, hogy ez vermelőhely?
Tehát van több ilyen helyem is, amit így nagyon biztosan ismerek. Van egy részük sajnos, hogy már mások előtt is eléggé köztudott, ez a horgászírói mutamból kifolyó. És ezért hozzá kell tenni, hogy gasztronómiaiak, ha az ember belegondol, nem értem, nagyjáim mindig azt mondták, hogy az emberes hónapok halai a legízletesebbek. Tehát például nekem szörnyű tanyám voltak, a tanya mellett volt egy kubik gödör, ami természetes úton halasodott, volt rajta egy keresztül folyó kis patak. A szüleimnek eszébe nem jutott az, hogy ők majd nyáron, meg tavasszal nekiállnak halat fogni ebédre vagy vacsorá. Eszükbe nem jutott. Ahogy eljöttek a szeptember, október, november, az emberes hónapok, onnantól kezdve igenis elég gyakran volt, hogy a halakat kergették, és azzal a cél, hogy az asztalra kerüljön. Mert horgászni kell, hogy tavasszal is, közelendiból, de akkor hagyták őket szaporodni inkább. Ezek a hónapokban tényleg táplált, kevésbé zsíros, nagyon jó minőségű halhúst lehet hazahozni.
Hát akkor én csak azt kívánom mindenkinek, aki kedvet kapott most itt, hogy vermelőhely után nézzen, vagy vermelőhelyet keressen valamelyik vízpartján, hogy nosza rajta, és akkor hát sikerül valami jó kis halacskát kifogni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezeket az információkat, és akkor jövő héten újból várlak, addig is jó munkát, jó pihenést.
Köszönöm, viszont.
Hol vagyok én már ettől az őrülettől, nem mond, hogy fülik benne még most is, csak hiszem, de magammal viszem talán a végtelen. Már megint nem látom itt a tisztáson, tisztán magam, úgy látnám, nem vagyok látvány magamnak. A sötétben vagyok vacogva árván, találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Sokat hallottam én, de nem voltam eddig még ilyen mélyen, névről ismerem, mesélték nekem milyen ülni a sötétségben, hogy lesz, nem lesz a szívemhez. Imádkozom most egész halkan, verjen rendesen, verjen pontosan, hangosan, még hangosabban. Találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Találgatom, hogy neked is jó-e holnap, amit ma elképzelek. Neve még nincsen, én azt tudom csak, hogy kitalálom, még elébb megyek, igen. Félelem, inkább élvezem, megint érzelem, pusztít bennem kísérlet, még egy kis élet, nézem, mit érzek, mi ez a szellem. Nem tudtam, de hordoztam gyanútlanul itt a vállamon, ezt már ismerem, nem árthat nekem, ez én vagyok, ezt már vállalom. Találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Találgatom, hogy neked is jó-e a holnap, amit ma elképzelek. Neve még nincsen, én azt tudom csak, hogy kitalálom, még eléd megyek. Csak találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Találgatom, hogy neked is jó-e a holnap, amit ma elképzelek. Neve még nincsen, én azt tudom csak, hogy kitalálom, még eléd megyek, igen. Kitalálom, még eléd megyek, igen. Kitalálom, még eléd megyek.
Nomád. Az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, állandó séfünkkel, Szaniszló bácsival beszélgetek. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
A mai témánk szárnyasok lesznek, mégpedig olyan szárnyasok, amelyek ritkán kerülnek a konyhába, ha mégis akkor különleges alkalmakra, vagy különleges ízeket képviselnek. Ebből az egyik a pulyka lesz, a másik a gyöngytyúk, a harmadik pedig a fácán, amelyik tényleg ilyen kuriózum. Szerintem kezdjük a pulykával, mert azért aznak az alkatrészeit nyilván gyakrabban megtaláljuk a húsüzletek polcain. Az egész pulyka szerintem az olyan méretű, amit egy normál háztartáson nem nagyon lehet megsütni.
Hát igen, a pulyka hús. Én azt gondolom, hogy megosztó egy picit a pulyka hús. Nem feltétlenül a pulyka mell, mert az ugye hasonló a csirke mellhez, hanem a többi alkatrészét egy kicsit azért viszonyogva fogyasztják az emberek. Talán még a pulykacomb az, ami kifilézve, cson nélkül, amit úgy még szívesen fogyasztanak az emberek. Ebből tényleg bármit el lehet készíteni, amit akár egy csirkecombból, tehát pörköltött, vagy egyben megsütni, vagy csak szeletelni és grillezni, annak kiváló. Már a pulyka szárny az már egy megosztóbb dolog, az mindig úgy óckodunk tőle, olyan nagy, meg csúnya ott a húspultba. Én azt gondolom, hogy a pulykahús egyébként egészséges, és nagyon finom dolgokat lehet belőle csinálni. Nyilván egy picit karakteresebb íze van, egy kicsit jellegzetesebb íze van, mint a csirkének. Sokan talán ezért is óckodnak tőle, de mondjuk például egy finom húslevesben egy szép vastag pulykanyak, amin azért elég sok hús van, az puhára főzve szerintem egy nagyon finom dolog tud lenni. Hát ugye említetted ezt az egészben sütést, hát igen, az a hátulütője a pulykának, hogy azért viszonylag nagyra tud nőni, és hát ugye otthon nem mindenki kezd el egy 4-5-6-7-8 kilós madarat betuszkolni a sütőbe, helyette szívesebben választ egy grill csirkét vagy egy kisebb kacsát. Hát ugye Amerikában nagyon szeretik ugye a háladásnapi pulyka, ott konkrétan kifosztják az üzleteket, és ott hagyomány, hogy egész pulykát kell az asztalra tenni. De én azt gondolom, hogy nagyjából, amit csirkéből, csirkecombból, csirkemellből elkészítünk, azt szerintem pulykából is érdemes, aki szereti, mert egyébként egy egészséges és egy nagyon... Hát viszonylag nehezebben tartható madár, mert nem nagyon fér meg más szárnyassal, és valószínűleg ezért kevésbé elterjedt, mint a csirke. De azt gondolom, hogy nagyon finom dolgokat lehet belőle készíteni. Nyilván az egészben sütés, azt meghagyjuk annak, akinek befér a kemencéjébe.
Mondtad, hogy egy kicsit karakteresebb az íze. Na pont ebből kifolyólag, hogy ilyen karakteresebb ízű, melyek azok a fűszerek, amelyek jól takarják ezt az ízt, és illenek hozzá?
Tulajdonképpen minden, ami a szárnyasokhoz, amit használunk és szeretünk, akár a zöld fűszerek, akár egy sima sóbors fokhagymás fűszerezés, de mondom, tehát akár készíthető belőle ugyanúgy pörkölt is, ahogy a csirkéből megcsináljuk, ugyanazokkal a fűszerezésekkel, viszont számolnunk kell vele, hogy ugye a pulyka húson érezni fogjuk, hogy az pulyka hús. Nyilván az állatok húsának az ízét, az etetett takarmány is nagyban meghatározza, hogy mit eszik az az állat, de én azt gondolom, hogy mindent, amit csirkével csinálnánk, megcsináljuk nyugodtan pulykával, nyilván a főzési idő egy picit hosszabb lesz, nyilván számolni kell, hogy nagyobb húsokat fogunk kapni a boltban a hentesnél, tehát több munkánk lesz vele, de azt gondolom, hogy aki szereti, az ugyanúgy, ahogy egy csirkét fűszerezne, vagy csirkét főzne, az bátran használhat, és főzzön pulykát.
Térjünk rá a következőre, a gyöngytyúkra, amelyik megint egy olyan szárnyas, amelyet szerintem régen nagyon szívesen fogyasztottak. Én még soha nem ettem gyöngytyúkból húslevest, de azt mondják, hogy az egyszerűen utánozhatatlan és utolérhetetlen egy gyöngytyúkból készült húsleves, viszont a húsa az nem olyan, hogy azért verekedni fogsz, mert olyan finom. Szóval gyöngytyúk, hogyan készítsük azt a csodás húslevest, és hát mit lehet vele utána kezdeni?
Hát a gyöngytyúkunk, amit ugye ismerünk, talán az egyetlen olyan szárnyas, ami Afrikából származik, és úgy háziasították. 13.-14. század körül még csak díszmadárnak tartották ezek a királyi udvarok, és utána kezdték el a parasztok, illetve a szegényebb réteg tartani. Egy különleges, nagyon szép madár egyébként, nagyon szép szárnyas, és hogy említetted, ugye a gyöngytyúkból készült leves az ugye szenzációs. Maga a húsa és a hús szerkezete, hát úgy tudnám leírni, leginkább, hogy mint a fácán és a csirke szerelem gyereke így annak a keveréke lehet. Én nagyon sok ételtel még nem találkoztam gyöngytyúkból, ahogy a húsleves, amit említettél, illetve az egészben meg lehet sütni, akinek ugye nem fér be egy pulyka kemencébe, de végig valami különlegeset szeretne, az bátran egy zöldségágyon, hogyha megsüt egy finoman fűszerezett, akár zöldfűszerekkel, kicsi zsírral vagy vajjal, be kell dörzsölni ugye a bőrét egy sütőpapírral, alufóliával letakarva, egészben megsütve, akkor ez egy különleges fogás lehet. Egy picit szárazabb a húsa, mint a normál csirkének, de nagyon-nagyon finom és különleges szárnyas. Nem olcsó, tehát én találkozok vele, azért egy másfél-két kilós bontott gyöngytyúk, akár 6-7-8 ezer forintot is kóstál, így a nagyobb üzletekben, hogy itt láttam. De egyszer-kétszer szerintem, hogyha valami extrábbat vagy különlegesebbet akarunk, akkor egy gyöngytyúk húslevest, vagy egy egészben megsütve nagyon-nagyon-nagyon finom tud lenni.
Amikor a gyöngytyúkból húslevest készítünk, akkor az egészet beletesszük?
Természetesen, hát fel lehet ugye darabolni, nyilván, de persze úgy, ahogy van. Ahogy egy csirkéből, ahogy egy kacsából, egy libából főznénk a levest, bátran, nyugodtan. Amit utána szeretnénk elfogyasztani húsrészt, én azt gondolom, hogy nem egy olyan nagyon élvezhető, hogyha már megfőtt, mert egy picit ugye szárazabb, de akár mondjuk pástétomnak, vagy egy ilyen riletnek megcsinálva, nagyon finom tud lenni egyébként.
Mivel, hogy ez egy különleges madár fűszerezése, de hát egy húsleves fűszerezése az adott, tehát ott nem teszünk különleges olasz és egyéb fűszereket, hanem ott megvannak, hogy mivel. Ha meg megsütjük, akkor csirkefűszer, szárnyas fűszer.
Tulajdonképpen igen, megágyazunk neki egy kis sárgarépával, zellerrel, petrezselyemgyökérrel, egy kis hagymával, csinálunk neki egy ágyat, ráfektetjük a madarat, egy picit be kell dörzsölni, kívülbelül ugye sózni, borsozni lehet, pici zöldfűszert lehet, hogyha valaki szereti, egy kicsi vajjal vagy zsírral bekenegetni, és mondom, letakarva megsütni, szerintem isteni finom. Utána természetesen az zöldségeket el tudjuk fogyasztani köretnek, a szaftjából tudunk egy nagyon finom mártást csinálni, és szerintem ez bőven elég.
Akkor szerintem lépjünk tovább a következő szárnyasunkra, megint egy különleges jószág, ez pedig a fácán, és ez nyilván olyan nagy áruházakban lehet hozzájutni, ahol vathúst is árulnak, mert ez már abba a kategóriába tartozik. Hogyan készítsünk fácánt? Tudom, hogy a fácánnak is elég száraz a húsa, meg elég... Hát elég különleges íze van, de neki is a húslevese, a zseniális.
Igen, hát fácán ugye említetted, hogy vathús, viszont azt tudni kell, hogy nem csak olyan fácánnal találkozhatunk, ami tele van sörét ólommal, nem csak a vadászok lőtték le és adják el, ugyanis Magyarországon eléggé elterjedt a fácán tenyésztés, úgyhogy szerencsére hozzá tudunk jutni olyan madárhoz, ami nem lőtt, hanem az útszélén lőtt egy vadász és adta tovább. Hál' Istennek. Nagyon értékelhető és ízletes húsrésze annyira nincsen. Szokták a mellét tűzdelni szalonnával, hogy ne legyen olyan száraz, és azt esetleg el lehet fogyasztani. De hát a leves, ami a fácánról fő egy húsleves, az nagyjából utolérhetetlen szerintem. Tulajdonképpen, ahogy a gyöngytyúknál is említettem, hogyha ebből a levesből, amit kinyertünk, ugye eszenciát és megettük a finom húslevest, akkor a fennmaradt húsrészeket esetleg egy pástétomnak, egy riletnek fel lehet használni, de egyébként önmagában annyira nem élvezhető, mert a combja például egy kicsit, mintha szálkás lenne, tehát olyasmi egy kicsit, mint a szálkás lenne. A fácán mellett pedig, mondom, szokták szalonnával tűzdelni, bardírozni, ugye, ami azt jelenti, hogy szalonalappal burkoljuk, hogy ne legyen olyan száraz, illetve hát szerencsés helyzetben hozzá tudunk jutni tisztított konyhakész fácánhoz, mert ugye, hogyha tollas formában kapjuk meg, akkor még ezt akár nekünk érlelnünk is kell. Azt szokták mondani, hogy fel kell lógatni a fácánt, és amikor a vastag falktolla könnyen elengedi a bőrét és a húsát, akkor jó, akkor fogyasztható a fác, ez 2-3-4 napig lóg a kamrába a hűvösbe. Utána ezt, hogyha megízben akarjuk sütni, vagy mégis meg akarjuk enni, akkor egy finom pácot készíthetünk neki, borókabogyóval, babérlevéllel, nagyon szereti az erdélyi bogyókat a fácán, abból készült mártást, hogyha esetleg mégis fogyasztanánk a húsát, akkor az erdélyi dolgokat nagyon szereti, mert hogy ugye vathúsról beszélünk, de én személy szerint annyira nem kedvelem magát a húsát, viszont a leves róla az utolérhetetlen tényleg.
A fűszerezése, gondolom a húsleves miatt, mint ugyanúgy, mint a gyöngytyúknál az adott, esetleg ha valaki megsüti, akkor is zöld fűszerek?
Tulajdonképpen nagyon szereti a zöld fűszereket, minden idénynek az adott zöld fűszerét, ugye amikor a medvehagyma szezon van, a medvehagyma, amikor a zsája, amikor a friss zöld fűszerek, minden idénynek megvan. Erdei gombákat nagyon szereti, mivel ugye a vathús ugye ahol él, abba a kis közegbe, az nagyon passzol hozzá. Ahogy említettem, egy erdélyi bogyókból készült akár mártás, a szeder, az áfonya, a fekete ribizlia, az erdőben előforduló dolgokat nagyon kedveli a fácán hús. Tulajdonképpen magát a húst, azt nem kell túlzásba, inkább a köretek, vagy a mártások, amik úgy jelleget adnak neki, vagy a pác, amiben ugye elrakjuk, azt tartalmazza, ugye sárgarépát, zellert, egy ilyen nedves pácot, ezeket felforraljuk, sárgarépa, zeller, babérlevél, boróka, bogyó, stb. Felforraljuk ezt a levet, kihűtjük, ezt öntjük rá a madárra, és így 2-3 napot is akár hűvös helyen nyugodtan pácolhatjuk, és az már ad egy jellegzetes finom ízt a húsnak.
Na és akkor megjön a nap kérdése, hogy neked az felsorolt ugye szárnyasok, tehát a pulykáról beszéltünk, a gyöngytyúkról és a fácáról. Ezek közül van-e valamilyen kedvenced, amit te fogyasztott, vagy esetleg nagyon szereted elkészíteni?
Hát fácánnal mindig örömmel dolgozom, hogyha egy finom fácánlevest kell főzni, mert annak mindig egy jó eredménye van és egy jó visszajelzés. Gyöngytyúkkal viszonylag ritkán találkozom. Talán egyszer vagy kétszer készítettem belőle levest egy-két rendezvényen, de nagyon-nagyon szeretem a fácánból készült húslevest. A pulykával úgy vagyok, hogy igazából, ha már pulyka, akkor a pulykanyakat nagyon szeretem húslevesbe. A pulyka combfiléből készült ételeket megeszem, akár egy ragúnak, egy pörköltnek, ilyen fűszeresen, vagy girosznak megcsinálva erőteljesebb fűszerezéssel. De nagyjából, hogyha ki kell emelni valamit, akkor az a fácából a leves, tehát az szerintem a szenzáció.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az okosságokat, és hát ez tényleg nagy segítség így majd az ünnepek előtt, hogyha valakinek esetleg ilyen kuriózum kerül az asztalára, vagy egyáltalán hogyan fogjon hozzá, vagy mit készíthet belőle. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és rám áldoztad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Vártalak,
sokat vártalak.